Mérföldkőhöz érkeztünk a zöldhályok kezelésében. Ez volt a címe annak a cikknek, amely felkeltette az érdeklődésemet, és én azt hiszem, hogy nem vagyok egyedül. A zöldhályokkal foglalkozni azért kell, mert hogy a 65 év felettiek körében minden tizedik embert érintő betegségről van szó. Azt is meg kell említeni, hogy a második leggyakoribb oka a vakságnak. Tehát érthető, hogyha felkapják a fejüket az emberek, amikor ilyen cikk jelenik meg. Én is felkaptam a fejem, és így jutottam el dr. Várhegyi Zsolthoz, a MÁB rendelő intézet orvos igazgatójához, Szemész főorvos úrhoz, akit köszöntök szeretettel a stúdióba.
Tisztelettel köszöntöm én is a hallgatókat.
Mi többször beszélgettünk a szem különböző betegségeiről, de én azt hiszem, hogy ez a mérföldkő szó ebben az esetben, ugye a glaukómáról van szó, most nem kacsa, mert volt már olyan beszélgetésünk is, amikor is inkább a hírérték miatt ültünk le egy bizonyos témáról beszélgetni, most azonban ennek valós alapja van. Mielőtt erről az újdonságról, erről a novumról beszélnénk, szeretném, hogyha főorvos úr magát a glaukómát, a zöldhályogot részletezni, mi is ez, milyen betegségről van szó?
A zöldhályog egy krónikus, progresszív, látóideg rostokat érintő, látóideg rost pusztulással járó betegség, amelynek jellegzetes nyoma lesz a látótér vizsgálat során. Ezek csúnya latin szavak, amiket mondtam, tehát egy krónikus betegségről van szó, az azt jelenti, hogy igazából gyógyítani nem tudjuk, az állapot fenntartása a cél, az időben való diagnosztizálás, illetve különböző gyógyszerekkel, egyéb más módszerekkel, amiről fogunk majd most beszélni. Az állapotnak a fenntartását igyekszünk elérni a páciens élete végéig.
Hogy szerezhető be? Mert általában, hogyha ezt a szót halljuk, hogy zöldhályog, glaukom, akkor reszket mindenki, hogy jön a vakság.
Igen, bár a gyakorlatban vannak statisztikák, hogy milyen százalékban okoz vakságot, itt azért különbséget kell tennünk, hogy világszerte milyen százalékban, ugye a fejletlen országokban sokkal nehezebben tudják diagnosztizálni, mert egész egyszerűen nincs annyi szemész, nincs annyi vizsgálati lehetőség, azért a fejlett ipari országokban, zöldhályokban jóval kevesebben vakulnak meg. De kétségkívül vannak esetek, amikor minden erőfeszítésünk, minden terápia ellenére a betegség a látás súlyos megromlásához, elsősorban a látótér beszűküléséhez, és hát gyakorlatilag vaksághoz vezethet. Azért szeretném hangsúlyozni, hogy ez manapság egy kiterjedt gondozói hálózat, a szemészetre küldik a pácienseket, szeretném felhívni a figyelmet a szűrővizsgálatoknak jelentőségére. Itt azért sokkal hamarabb észleljük a betegség meglétét, a betegséghez vezető rizikófaktorok kiszűrése is nagyon fontos, és ezáltal sokkal hamarabb kerül terápiára a beteg, és így meg tudjuk őrizni élete végéig a látóteret és a különböző funkciókat.
Jó, de nem akarok ezzel a szóval élete végéig. Hát az élete vége az lehet 5 év, meg 10 év, meg másfél év, meg 2 hónap, és nem mindegy, hogy az a meghosszabbított életév az 2 hónapra szól, vagy 5 évre. Érti, mire gondolok, doktor?
Igen. Ahogy az elején is szó volt róla, a 40 év feletti lakosságnak a 2%-át, 60-70 év fölötti lakosságnak a 10%-át érinti ez a betegség, tehát nagyon fontos a szűrővizsgálat. Fontos a glaukómáról még elmondani, hogy ez egy betegségcsoport. Ez azt jelenti, hogy több különböző eredetű kórképnek az összességéről beszélünk. A közös bennük az, hogy egyaránt mindegyiknél a látóidegros pusztulás a domináns, tehát a különböző mechanizmusok a látóidegrostoknak a elpusztulásához vezetnek. Van, aki zöldhályog betegséggel születik, fiatalkori zöldhályog betegség, vannak az úgynevezett elsődleges zöldhályog betegségek és a másodlagosak. Az elsődleges itt az a leggyakoribb, az úgynevezett primér, egy elsődleges nyitott zugú zöldhályog. Nagyon sokan zöldhályogról a zöldhályogos rohamra asszociálnak, amikor az embernek nagyon fáj a szeme, megemelkedik a szemnyomás, halántéktáji az egész fejre kiterjedő, de akár még hasi fájdalmat is okozó, iszonyatos kellemetlenséggel jár. Ez egy a másikhoz képest ritkább változata a zöld hályognak, de ugyanakkor a gyors lefutás miatt és a gyors látásvesztés miatt egy súlyosabb állapotról van szó.
Tehát, hogyha jól figyeltem, akkor különböző fajtái vannak, amikről beszélt a megszerzést illetően is. Ugye van vele született ezek szerint, van szerzett, ami esetleg lehet betegségnek a szövődménye vagy belejárója. Én ilyeneket olvastam, hogy az inzulin rezisztencia, meg a cukorbetegség, meg a migrén, meg a keringési zavar is befolyásolhatja a kialakulást.
Ezek inkább hajlamosító tényezők. Igazából pontos okát nem tudjuk a betegségnek. Maga a betegség ismert, időszámításunk kezdete előtt is ismert volt már, bár akkor közel sem tudtak róla ennyit, de már el tudták különíteni a szürke hályogot és a zöld hályogot például egymástól. De évszázadokig a zöld hályog betegséget a magas szemnyomással azonosították.
Tudjuk már, hogy ez a kettő. Is a szemnyomás, nem?
Így van. Ez a legfontosabb rizikófaktora. Azonban jó ideje tudjuk már, hogy vannak olyan zöld hályog betegségek, amikor nem magasabb a szemnyomás, sőt, még szinte alacsonyabb is. Ilyenkor más patomechanizmus vezet a látóidegros pusztuláshoz. Mégiscsak a valamivel gyakoribb az 50%-nál, amikor magas szemnyomás, mint fontos rizikófaktor szerepel a háttérben.
A kezelésénél tehát nagyon fontos, hogy minél előbb felismerjük a bajt, tehát a korai diagnosztizálásnak a jelentősége óriási. Nyilvánvaló, hogy akkor itt meg kell említeni egy ajánlott szűrési intervallumot. Milyen időközönként érdemes szűrni a látásunk épségét?
40 év felett két évente, 60 év fölött akár évente érdemes szűrővizsgálatra menni. Nagyon fontos azonban azt is megemlíteni, hogy maga a szűrővizsgálat az nem csak annyiból áll, hogy megmérjük valakinek a szemnyomását valamilyen kézi, vagy most már ilyen automata eszközök vannak. Ez csak egy rizikófaktor. Fontos a komplex vizsgálat. A diagnózis maga az 4 fontos pilléren nyugszik. Az egyik ezek közül a szemnyomásmérés, a másik az, hogy egy szakember, egy szemorvos megtekinti a szemet, a szemfenéket és a látóidegfőnek az állapotát, és van 2 fontos műszeres vizsgálat, a látótér vizsgálat, amikor a látóideg rostoknak a funkcióját vizsgáljuk, hogy mennyire működnek, milyen számban működnek, és a másik pedig egy morfológiai vizsgálat, a látóidegfőnek az alakját, a kimélyültségét, az különböző mérhető paramétereit vizsgáló úgynevezett OCT, optikai koherencia tomográfia vizsgálat. Ezen a 4 pilléren nyugszik a diagnózis. Itt is elsősorban nem csak egy adott időpillanatban érzékelt eredményeket, hanem ezeknek a vizsgáló módszerekkel nyert paramétereknek a időbeli változását kell figyelni.
És hogyha már megvan a helyes diagnózis, akkor felállítják a kezelést. Milyen módjai vannak?
Igen, tehát fel tudjuk állítani a diagnózist, és mint ahogy az előbb említettem, a betegség egyik legfontosabb rizikófaktora a szemnyomás. De nem minden esetben a szemnyomás áll a problémák mögött, a látóideg rostpusztulás mögött. Azonban a terápia során gyakorlatilag nincs más lehetőségünk, mint a szemnyomást csökkenteni. A tanulmányok igazolják, hogy az alacsonyabb szemnyomás jobb. Tehát ha valakinek magas a szemnyomása, akkor mindenképpen csökkenteni kell. Tehát gyakorlatilag egy nagyon extrém magas szemnyomás esetén fuldoklik, mondjuk így egyszerűen szóval fuldoklanak ezek a rostok. A vérkeringés sem olyan időskorban pláne lerontja a vérkeringést. Azonban tudni kell, hogy nem csak ez van. A terápiák azonban egytől egyig gyakorlatilag a szemnyomás csökkentésére mutatnak.
És ezt az lehet egyik... a szemcsöppekkel is otthon kezelni. Igen. Az emberek, tehát a nyomás csökkentés.
Igen, 3 nagy területet emelnék ki a terápiából. Az egyik az úgynevezett konzervatív terápia, tehát amikor szemnyomás csökkentő cseppekkel kezeljük. A másik a lézeres beavatkozások, illetve a műtéti beavatkozások. Szemcseppek esetén ugye itt arról van szó, hogy a szem egy zárt rendszer, egy rugalmatlan szövet határolja a szemfala, és ezen belül a magas szemnyomást a szem belsejében termelődő úgynevezett csarnokvíz, és annak az elvezetése, és a kettőnek az aránya határozza meg a belső szemnyomást. Gyógyszerek egy része arra irányul, hogy kevesebb termelődjön, egy másik része pedig arra, hogy jobban vezetődjön el a megtermelődött úgynevezett csarnokvíz, ez a folyadék, ami a szem belső nyomását fenntartja.
Mikor kell műtéti beavatkozásra gondolni?
akkor kell elsősorban műtéti beavatkozásra gondolni, amikor a konzervatív terápia, tehát itt a szemcseppek és a szemcsepp kombinációk, mert ugye különböző hatóanyagokról beszélünk, általában egy hatóanyaga, sőt mindig egy hatóanyaggal kezdünk, hogyha ez kevés, akkor lehet kombinációban, tehát vagy két szemcseppet, vagy pedig úgynevezett kombinációs szemcseppet, mikor egy fiolában kétféle hatóanyag van, adott esetben lehet még egy harmadik hatóanyagot is megpróbálni, tehát ez a maximális terápia gyakorlatilag, és hogyha ez hatástalan, tehát a páciensnek a szemnyomása a szemcseppek mellett is nagyon magas, akkor kerülnek szóba egyéb más beavatkozások, tehát például a szemműtétek. Itt úgynevezett filtrációs műtétekről beszélünk elsősorban. Ez azt jelenti, hogy a szem belső részében lévő csarnokvizet, tehát azt a folyadékot, ami a szem belsejében van, egy kicsi nyíláson, aminek ott esetben egy szelep van, kivezetjük a kötőhártya alá. Tehát kivezetjük, kicsatornázzuk ezt a folyadékot, a folyamatosan termelődő és elfolyni nem tudó folyadékot kivezetjük a kötőhártya alá. Ennek az régi változata az, amikor egy kis nyílást készítünk a szemen, egy kis lebenyt, azt visszavarjuk, és azon keresztül áramlik a folyadék ki. Ennek az a hátránya, hogy elhegesedhet egy idő után, sőt, szinte mindig elhegesedik, tehát egy idő után csökken a hatása, vagy meg is szűnhet. Ezt a káros folyamatot igyekszik kiküszöbölni az úgynevezett sönt műtét, amikor egy kis műanyag csövecskét dugnak be a szembe egy műtét során, és annak a végét vezetik ki a kötőhártya alá.
Visszatérve a konzervatív és lézeres kezeléshez, mert ezen a területen érkezünk el tulajdonképpen ahhoz a novumhoz, amiről mi most majd beszélgetni fogunk, amit úgy neveznek, hogy forradalmi újdonság vagy mérföldkő a zöld hályok kezelésében. Mert hogy ezt a bizonyos cseppentős konzervatív kezelést, ezt lehet modernizálni, jól mondom?
Igen. Vannak esetek, amikor a páciensek egész egyszerűen alkalmatlanok rá, hogy a gyógyszeres terápiát javasoljuk neki. Ennek lehet fizikális oka is, egész egyszerűen nem működik úgy a végtagja egy idős embernek, adott esetben más betegség miatt, mondjuk kézremegése van, egyszerűen csak ügyetlen már ahhoz, hogy pontosan bele tudjon cseppenteni a szemébe, és sajnos sokan vannak így, hogy nincs segítség. A szemcseppeket egyszer, kétszer kell használni naponta, és van, akinek egyszerűen nincsen rá lehetősége. A másik, amikor szellemileg, például demencia esetén, vagy csak egyszerűen feledékeny, tudja, hogy kell, csak nem tartja be, és ez nagyon gyakori. Van, aki pedig egyszerűen nem törődömségből, hogy hát ő elment, mindig jó volt az eredmény, akkor már biztos meg is gyógyult, és akkor nem használja a szemcseppet, pedig sajnos ezeket élethosszig használni kell.
Na és akkor itt lép be az a bizonyos újdonság, ami átveszi a szerepet tulajdonképpen a betegtől, és önmaga végzi el akár évekre szólóan ezt a cseppentyűs konzervatív beavatkozást, ugye?
Így van, így van. Ezt a problémát, amit az előbb mondtam, hogy valaki nem tudja használni a cseppet, illetve a szemcseppek, annaknak adott esetben a vívőanyaga, a konzerválószere a szemfelszínen allergiát okozhat, vagy más kellemetlenséget, akkor ezt a problémát hivatott kiküszöbölni, hogy egy kis eszközzel, ambulánsan is, vagy műtéti körülmények között a szembe juttatunk egy pici, hát egyfajta implantátumot. Ez egy különleges műanyagból van, amelyik gyakorlatilag ahhoz tudnám hasonlítani, nem ugyanaz a mechanizmus természetesen, mint egy pezsgő tabletta. Tehát, hogy folyamatosan áramlik ki belőle, ahogy a csarnokvízbe kerül a hatóanyag, tehát ez egy konzervatív kezelés, egy gyógyszeres terápia tulajdonképpen, csak azt kombináljuk a műtéti eljárással, és a csarnokban lévő kis implantátumból folyamatosan kontrolláltan, egyenletesen szabadul fel a hatóanyag.
De három ezáltal éven át, mert ezt igen, olvastam, igen. Hogy akár három évig is képes.
Így van, ezt. Akár három évig is, igen, igen. Korábban is volt már ehhez hasonló kezdeményezés, amikor egy kicsi fém eszközt, amiben egy pici tartályból szivárgott ki ilyen módon a hatóanyag, Ennek, amiről az újságcikk szól, talán az a előnye, hogy ez Amerikában FDA engedélyt, az ottani élelmiszer és gyógyszerügyi hivatalnak a hivatalos engedélyét megkapta ezt a gyógyszer, és ezáltal forgalomba helyezhető.
Most lassan talán elérkezik hozzánk is, ugye? Mert még itt nincs.
Nekem nincs tudomásom róla, hogy itt ez forgalomban lenne. Lehetséges, hogy már ezt használták, de előbb-utóbb megérkezik hozzánk is ez a lehetőség.
Igen, mert az egyik írásban ugye azt olvastam, hogy már hazánkban is elérhető, na de hát sok más hasonló példát tudunk, ami még itthon nem vált gyakorlattá, de valamilyen úton, módon külföldön.
De nagyon gyorsan megérkezik ez hozzánk is.
Tehát, annyit lehet tudni róla, hogy ez költségben mit jelent?
Nem tudok róla. Valószínűleg egy jelentős költség lesz. Az eleinte biztos nem lesz rá állami támogatás, tehát a teljes költségét ki kell fizetni.
Említette főorvos úr, hogy hasonló megoldás tulajdonképpen létezik ehhez a bizonyos nevezük implantátumnak, ehhez hasonló, amit műtéti eljárás során beültettek. Az, hogy hosszú távra szól a feladata, akkor azt ellenőrizni kell bizonyos időközönként, nem?
Igen, természetesen. Kísérletek nyilván arról szólnak, és az engedély is, ez a bizonyos FDA engedély is arról szól, egy új eljárás vagy új gyógyszer kifejlesztése során, hogy az az eljárás, az hatásos, hatékony maga az eljárás, tehát, hogy lecsökkenti a szemnyomást a kívánt mértékben, és hogy viszonylag stabil, alacsony szemnyomást biztosít. A másik pedig, hogy biztonságos. Ez a két legfontosabb dolog, amit ilyenkor el kell bírálni. Ebben az esetben is erről van szó, hogy maga a műtéti eljárás, tehát az a szúrás, aminek a során bejuttatjuk ezt a kis implantátumot a szemcsarnokba, az természetesen ez egy műtét, tehát megfelelő körülmények közt kivitelezve, mint általában a szemműtétek egyébként, ez egy biztonságos eljárásnak tekinthető. Azonban ne feledkezzünk meg róla, hogy azért mégiscsak egy műtét, és hogyha bekerül ez az anyag a szembe, abból felszabaduló gyógyszernek is lehetnek mellékhatásai. Mégiscsak ott van egy idegen tárgy, egy tök egészséges, vagy szinte ebből a szempontból egészséges szemben, aminek a során a felszabaduló gyógyszermolekulákra ugyanúgy kialakulhat allergia, ugyanúgy maga fizikai valóságában ott van. Ez egy nagyon picike, 2,1 mm átmérőjű, körülbelül 1,5 mm hosszúságú kis hengert, egy kis fehér hengert képzeljünk el. Idővel persze ez eltűnik onnan, ahogy szétesik maga az anyag.
Sok a glaukómás beteg, ugye? Ezzel kezdtük a beszélgetésünket, hogy a 65 év felettiek körében minden tizedik embert érint, és hogyha az a bizonyos konzervatív kezelés már nem hozza meg a kívánt eredményt, akkor jön a műtét, vajon sokat kell rá várni?
Biztosan sokat kell rá várni. Ma az állami egészségügyben bőven kell várni a szürkehályog műtétekre is, és ezekre az egyéb más szemészeti beavatkozásokra
is. Visszatérek az eredeti másik témánkhoz, hogy mérföldkőhöz érkeztünk, hogy pozitív kicsengésű legyen a mi beszélgetésünk, hamarosan itthon is lehet ezzel élni.
Azt szeretném hangsúlyozni, hogy ez az eljárás tulajdonképpen a beteg kényelmét szolgálja, a mellékhatások csökkenését és az együttműködést, mert itt nincsen szükség rá, hogy minden nap cseppentsen, hogy elfelejtem, nem felejtem el, hanem benne van az anyag, és ezáltal a beteg kényelmét is szolgálja.
Köszönöm szépen a beszélgetést.
Én is köszönöm.